A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Német András, a HVG munkatársa, ma esti vendég. Szervusz, jó estét!
Szervusz, jó estét kívánok!
Amiről pedig beszélni fogunk, Ukrajna, de nem a borús háborús helyzet, és nem ezek a kilátások, hogy tulajdonképpen most ebben az évben befejeződik-e a háború, és hogy valóban Oroszország győzelmével-e, vagy jöhet valamiféle fordulat, ezt millióféle műsorban elemezzük. Mi most Ukrajnát belpolitikai szempontból próbáljuk megnézni, hogy hogyan áll ez az ország azokkal a problémákkal, amik leírták a működését mondjuk 2022 előtt. És hát kétségkívül, hogy az egyik legszörnyűbb probléma volt ez a korrupció. Van egy ilyen a Global Initiative Against Transnational Organized Crime nevű szervezet, amelyik Európában a harmadik legrosszabb helyet adta. Ukrajnának a világ 193 országa közül a 34. És a The New York Times írta meg azt, hogy Seymour Hersh, többszörös polk és pulitzer-díjas oknyomozó újságíró szerint az ukrán központi vezetés által üzemeltetett korrupciós hálózat megközelítőleg 400 millió dollárt sikasztott el az államok által nyújtott üzemanyag támogatásokból. Ezt egyáltalán nem azért hozom fel, hogy bármit is az ukrán nép tisztességes küzdelmén változtassunk, csak próbáljuk meg fölmérni, hogy hogyan tudott, ha egyáltalán, ezeken a nehézségeken, vagy hogyan próbált meg túljutni Ukrajna, milyen helyzetben van az elnök, hogyan alakul a belpolitika, és hát ugye a lakosság bizalma kiben és miben van most éppen. Hát ez egy elég nagy kép.
Igen, tehát kezdhetjük akár korrupcióval, amely ezelőtt is ezt elkezdted. Valóban Ukrajna változatlan, amíg egy korrupt ország, tehát sok szinten, a legalacsonyabb szinten is van korrupció, akár az egyetemeken, akár a rendőrségnél, akár más közhivataloknál, és ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy minden országban van korrupció, de minél magasabb szinten kezdődik a korrumpálhatóság, annál jobb a helyzet, tehát annál kevésbé része az átlag nap, hétköznapoknak. Ukrajnában ez mindig a része, viszont egyértelműen javul a helyzet, tehát épp furcsa módon a felső szinteken kezd javulni, éppen azért, mert a nyugat azért mindenképpen egyfajta feltételként szabta azt, hogy tessék ezt megkódítani. Tehát nem véletlen, hogy különböző bíróságok, különböző testületek, állami testületek vezetőit váltották le. Gyakorlatilag ebbe bukott bele a korábbi védelmi miniszter Reznik és több osztályvezetője. Tehát ott valóban történtek nagyon komoly korrupciós ügyek, tehát túlárazva vették a hadseregnek az élelmiszert, meg a többi cikket, és ez kimondottan gusztustalan, amikor egy háborúba lévő országon még a hadsereget is meglopják. Tehát itt már kezd következménye lenni a dolgoknak, és ez mindenképpen egy jó jel. Én beszéltem korrupció ellenes aktivistákkal, ők is azt mondják, hogy valami elmozdult, és ez azért a Transparency International nevezetű nemzetközi szervezet listán is látszik, tehát mi kis hazánk folyamatosan rosszabb helyzetbe kerül évről évre, nagyobb a korrupciós érzékelés szintje, Ukrajnában pont fordított folyamat zajlódik le, tehát ott a közvélemény szemében is csökken a korrupció, és az általad említett amerikai úriember újságíróról az annyit mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy ő valóban nagyon jelentős eredményeket ért el néhány évtizeddel ezelőtt, viszont az utóbbi években nagyon úgy tűnik, hogy az oroszoknak valamilyen szinten szívességeket tesz. Tehát rengeteg olyan cikke jelent meg, amiből láthatóan orosz forrásokból dolgozik, és láthatóan valamilyen szinten az orosz érdekeket próbálja képviselni, de ez nem von le abból, hogy valóban van korrupció, de én nem tudom, hogy ezeket a számokat honnan veszi, szerintem körülbelül Oroszországból. Tehát ez egy fontos kérdés a korrupció.
Ezek szerint az ő írásait még az a New York Times is benyelte valamilyen szinten.
Igen, vagy pedig ismertette az ő álláspontját, és azért volt ott más vélemény is, tehát ezt a cikket én is láttam.
Nyilvánvaló, hogy a oroszoknak érdekük ez, és amíg ugye a Russia Today televízió működhetett Európában, addig folyamatosan nyomták ezt. Nem csak az, hogy a Védelmi Minisztérium milyen korrupt, hanem hogy a Zelenszkij család is milyen korrupt. Ugye róluk terjesztették el azt a hírt, hogy kb. 5 millió euróért vettek Egyiptom legelegánsabb részén egy luxusvillát. Kérdés, hogy mikor, persze. Illetve, hogy a felesége nagyon költekező, természetős, több száz millió forintba vásárolt ékszereket magának, itt sincs ideírva, hogy mikor. Tehát 2022 után, vagy előtt, akkor se szép, ha előtte történt, ugye ez egy kicsit más.
Igen, de azért arról nem szabad megfeledkezni, hogy Volodymyr Zelenszkij, mielőtt államfő lett volna, egy nagyon sikeres színészi pályafutást járt be, tehát nem csak Ukrajnában, hanem Oroszországban is rettetesen népszerű volt, Oroszországban közismerten jól fizetik a színéseket, komikusokat. Tehát ő neki valóban volt egy komoly vagyona. Én nem hiszem el ezeket, tehát látom azt, hogy az orosz propaganda mi mindent állít különböző dolgokról, arról például, hogy hogyan jelennek meg a fegyverek a ukrán frontokról, a különböző harmadik világbeli, vagy akár mexikói drogkarteleknél, és akkor azért kiderül ezekről a fényképekről, hogy ezeket nem ott készültek, és nem azok. Tehát az orosz propaganda rettetesen dolgozik azon, hogy Ukrajnát, és különösen az ukrán államfőt és családját lejárassák, pontosan az a cél, hogy a támogatás csökkenjen, de az tény, hogy neki van külföldön nyaralója, tehát ezek már az államfőség előtt megvételre kerültek, tehát ugye arra is emlékszünk, hogy ő tulajdonképpen úgy vált ismerté, hogy a Népszolgálója című sorozatban ő eljátszotta az ukrán államfőt, ez több éven keresztül, több széria, ez is komoly bevétel, tehát Zelenszkijnek komoly bevétele volt Oroszországból, Ukrajnából, tehát volt miből költenie.
Jó, van még egy ilyen vélemény, egyébként az Ukrajnával foglalkozó elemzők állítják, hogy, és alátámasztják azt, amit te az előbb mondtál, hogy tudnélik, a háborúnak van valamilyen tisztító hatása ezen a területen is. Tehát egyszerűen azt hiszem, hogy az érzékenység, a nemzeti érzékenység és az összetartozás érzés, ez valamiképpen hatása lehet erre a népszerű sportra, amit persze mindig az igazán gazdagok tudtak jól játszani, a korrupciót.
Ez részben mindenképpen igaz, de ugye vannak olyan országok is, ahol a háború pont előhozta a korrupciót, tehát Ukrajnában tényleg érzem ezt a fajta összetartást, és talán ez is segített, de ennél fontosabbnak tartom változatlan azt, hogy a nyugat, ismerve azt, hogy Ukrajna háború előtt mennyire korrupt ország volt, feltételtként szabta, hogy ezt tessék visszavágni. Tehát ahogy több nyugat-európai ismerősömet bosszantja az, hogy Magyarországon mi zajlik, és például a hollandok azt mondják, hogy bosszantó az, hogy a holland adófizetők pénzét sikasztja el itt a politikai elit. Ugyanez az érzés megvolt azért Ukrajnával szemben is, és Ukrajnában valóban tettek annak érdekében, hogy ez a korrupció látványosan csökkenjen.
A másik dolog, ami megjelenik a médiában, hát ugye kiindulni abból tudunk, ami olvasható, és hát az ukrán belpolitikában nagyon nehéz ilyen háborús helyzetben igazán komolyan belelátni. Mert hát létezik egyfajta cenzúra ilyenkor, és hát hogy a cenzúra mire terjed ki, hát azt éppen a legfelsőbb szint mondja meg, és amikor ennyire rászorul a nyugat támogatására, nyilván a legjobb arcát akarja mutatni mindenhol. Szóval a másik, ami fölbukkan a médiában, az az, hogy az ukránok támogatása, összetartozása, elhatározása, hogy meg akarják védeni azt, ami az övék, az tulajdonképpen nem sokat csökkent az elmúlt években, viszont azoknak a száma, akik fegyverrel akarják védeni a hazát, nagyon-nagyon jelentős mértékben csökkent. Ugye Ukrajna lakossága valami 34 millióról lement állítólag 27 millióra. Tehát nagyon-nagyon sokat csökkent, és nagyon sok fiatal ember ment el.
Igen, igen, tehát ez egy nagyon rossz folyamat, ugye eleinte 40 millióról is beszéltünk, csak ugye Kelet-Ukrajnában, ami orosz megszállására került, és a Krímben, onnan már lejön rögtön 4 millió ember, onnan jött ez a 36 millió, amiről beszéltél. Pillanatilag a legújabb adatok szerint 6 millió ukrán állampolgár ér Nyugat-Európában, további fél millió Észak-Amerikában, további 1 millió Oroszországban, tehát pont kijön ez a 20-valahány millió. Igen, ez egy irtózatos vérveszteség, tehát ez ez a hétköznapokban is érződik, munkaerőhiány van, a gazdaság emiatt is lassul, nem csak a háború miatt, és igen, tehát rengeteg számot lehet hozni ezzel kapcsolatban. Amikor a háború elkezdődött, akkor az első hónap után, amikor már sikerült bizonyos eredményeket elérni, tehát visszafoglalták Kijev környéki településeket az oroszoktól, akkor 70-80% fölött volt azoknak az aránya, akik biztosak voltak abban, hogy Ukrajna győzni fog, és 10% volt az, aki körülbelül azt mondta, hogy valószínűleg győzni fogunk. Ez a 90% most is megvan, de változnak az arányok, tehát 60% körül van, aki biztosabban, hogy győzni fog Ukrajna, és 30% körül van, aki nem annyira biztos, de valószínűleg tartja. Egy másik nagyon fontos szám, hogy még mindig abszolút túlnyomó többségben vannak azok, akik azt követelik, azt tartják célnak, hogy teljes győzelmet aratni Oroszország ellen, tehát hogy visszatérni az 1994-es határokig, tehát Kelet-Ukrajnát teljes egészében visszaszerezni, a Krím-félszigetet is, és ebben sincsen csökkenés. Valamilyen szinten nő azok aránya, akik tárgyalnának, de amikor megkérdezi az ember, hogy miről tárgyalnának, akkor azért mégiscsak kibukik az, hogy arról, hogy tulajdonképpen mindent vissza. Tehát nem érzem én sem azt, hogy az ukrán társadalomban csökkenne ez a fajta kitartás, viszont amit mondtál, hogy harcolni már sokkal kevesebben akarnak, ez teljesen igaz, de ez több okkal is magyarázható, tehát egyrészt ez a legmocskosabb háború, én sok háborúban voltam, ez a legdurvább háború, amit én láttam közelről. Itt egy pillanat alatt tényleg nagyon nagy veszély, folyamatos stressz, szörnyű hírek érkeznek a frontvonalakról. Azt is tudjuk, hogy azok a katonák, akik 2022. februárjában elkezdtek harcolni, azoknak egy jelentős része még mindig a fronton van. Képzeljük el azt, hogy milyen állapotban lehetnek ezek a férfiak, akik több mint 2 éve folyamatos stresszben, folyamatos félelemben, folyamatos halál mellett élnek. Tehát ezek az emberek én szerintem menthetetlenül tönkre mentek, alig ha tudnak normális módon visszakapcsolódni az életbe. Természetes, hogy amikor az ember egy békés társadalomban él, és ezek a hírek jutnak el, akkor nem akarja azt, hogy a fia, férje ebbe részt vegyen. Ez az egyik ok. A másik ok, ugye azt is tudjuk, hogy a háború első heteiben, hónapjaiban annyi volt az önkéntes, hogy nem tudta felszívni az ukrán hadsereg, tehát nem tudták kiképezni őket megfelelő számban, nem volt elég fegyver. De hát ez a fajta önkéntes réteg, ez elfogyott. Tehát valószínűleg minden társadalomban van egy olyan réteg, amelyik hajlandó lenne azonnal az életét áldozni, de ezért egy viszonylag kis százalék is. Ezek az emberek én szerintem szép lassan már bevonultak, jelentős részük meg is halt. Tehát ki is veszett tulajdonképpen az a réteg, amelyik önkéntesként ebben bármikor részt vett volna, másik pedig, hogy tényleg ez egy rettetesen szörnyű háború, nagyon, és pláne ezekkel a drónokkal, tehát korábban a délszláv háborúban az ember mindig tudta azt, hogy vagy jó részt tudtuk azt, hogy mikor lőnek a szervek, vagy éppen a másik oldal. Tehát valamilyen menetrend szerint, rendszer szerint
ritmusa volt.
Most pedig bármikonnan jön egy drón, 10-20 kilométerre a frontvonal mögött, kész, vége, az embernek föl se tűnt, és már nem él.
A másik ezzel kapcsolatos dolog persze az, hogy eleve kisebb lakosságszámról van szó, még Oroszország hát állítólag legalábbis végtelen mértékben tudja termelni az ágyútölteléknek valót, bocsánat, hogy így fogalmazok, de hát jó részük, tehát ők is meghalnak ebben a háborúban, és többen haltak meg, mint az ukránok közül. És ezt mutatja ugye, hogy Zelenszkijnek föl kellett, vagy le kellett vinnie az életkort a behívható generációkat tekintve, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan hiányoznak a frontról, és korábban még Zaluzsnyzal, akit elbocsátott ugye a hadsereg éléről, voltak vitája, aki azt mondta, hogy 500 000 ember hiányzik. Az új vezérkari főnök már nem mer ennyit mondani, de azért azt mondja, hogy több százezer ember hiányzik, és hát az elnöknek ezt el kellett fogadnia. Tehát egyre fiatalabb generációkat visznek be, vagy kényszerülnek kiképezni.
Igen, és ugye azzal, hogy ugye elfogytak az önkéntesek, ez a másik oldalon ez egyfajta kényszer sorozást is jelent, tehát olyanokat visznek el, akik ezt nem akarják. itt a motiváció is valószínűleg azért csökken, és igen, 27-től 25 évre szállították le a behívható korosztályt. Ez az 1999-es, 2000-es népszámlálás adatai szerint 400 ezer fővel növeli azt a pult, amiből be lehet hívni, de ugye előbeszéltünk arra, hogy már rég nem 40 millió a lakosság, hanem inkább 26-27, tehát arányában ez akkor körülbelül 250-300 ezer ember plusz jelent. De ez egy rettetesen kényes téma, tehát ugye épp arról is beszéltünk, hogy már azért kevesebben akarnak csatlakozni ehhez a háborúhoz, kevesebben akarnak részt venni közvetlenül, tehát valószínűleg a menekülési tényező is növekedni fog. Egyrészt másodszorban ugye azt is tudjuk, hogy Zelenszkij aláírta ezt a határozatot, rendeletet, de még mindig nem fogadták el a törvényt a sorozás új módszeréről, tehát egyszerűen szemmel láthatatlan fél a hatalom attól, hogy túlzottan szigorú szabályokat hozzon, de viszont kell lennének ezek a szigorú szabályok, hogy ne lehessen kibújni. Tehát ez is látja azt, hogy az ukrán társadalom azért változik, és fárad bele ebbe a háborúba, és ebből még komoly gondok lesznek.
Amikor ez a háború elindult, és úgy tűnt az első napokban, hogy Putyin lerohanja az országot, és ott volt Kijev alatt. Majd megfordult a hadiszerencse, de ezt idézőjelesen mondom, mert ugye két dolog volt, ami az ukrán sikereket fűtötte. Az egyik az, hogy nekik volt mit védeniük. Az orosz katonák meg nem mindig tudták pontosan, hogy hol vannak, és főleg minek. A másik pedig, hogy az elmúlt évek vagy évtizedek alatt a nyugati harcmodort kezdte el sajátítani az ukrán hadsereg. Részben nyugati fegyverekkel, aztán kiderült, hogy abból nincs olyan sok, tehát ez a új szállítmányok adták ennek az ömét. És hát másféle hadvezetési technikát tanultak szemben a nagyon, hogy mondjam, csak a központtól erősen függő orosszal szemben, tehát több mozgékonyabbak voltak, kreatívabban hozhattak döntést az egyes csapatrészek, stb. És akkor megszületett az a konklúzió, hogy ez az új háborús módszer, ez igenis még a sokkal erősebb Oroszországot is legyőzi, meg egy hagyományos háborút vív, területszerző, területvédő, tankokkal, stb., gyalogsággal, stb. És most ott tartunk, hogy a cikkek sora születik meg a Foreign Affairs-ben, vagy máshol, hogy a nyugat ezt elmérte, mert a hagyományos katonai technikák sokkal erősebbek, mint gondolták, és hát lehet, hogy mondjam, vegyíteni kéne ezeket a dolgokat, de amire a nyugat fölkészítette Ukrajnát, az nem volt eléggé működőképes.
Hát mert nem készítette föl megfelelően, tehát itt azért nagyon sok sebből vérzik ez a felkészítés, tehát ugye nekem a fixa ideám az, hogy a nyugat folyamatosan egyfajta fáziskésésben volt Ukrajna segélyezésében, tehát amikor elkezdődött a háború, akkor ugye sokan nem hitték, hogy itt háború lesz. Amikor elkezdődött a háború, akkor Ukrajna nagyon sokáig csak ilyen Javelin páncélos elhárító rakétákat kapott, amiről tudjuk, hogy hasznosak, de ez azért kevés. Ugye ez volt az a híres időszak, amikor Németország matracokat és rohamsisakokat ajánlott föl egy-egy szégyenletes módon. Aztán ugye elkezdődött és ezekkel az eszközökkel is Ukrajna sikeresen védekezett. Akkor elkezdődött a beszélgetés arról, hogy kapjon Ukrajna harckocsikat, eleinte ugye az volt, hogy nem kap. Akkor kapott, de nem megfelelő számban, nem megfelelő időben. Akkor elkezdődött a beszélgetés arról, hogy kapjon Ukrajna repülőgépeket. Most Ukrajna megint kap repülőgépeket, de keveset és későn. Tehát ezzel azt akarom kihozni, hogy amikor a nyugat azt mondta, hogy Ukrajna tavaly nyáron vagy tavasszal kezdje el ezt az offenzívát, akkor harckocsiból sem volt elég, légierőből egyáltalán nem volt, és már akkor volt egyfajta tüzérségi lőszerhiány. Tehát egy ilyen összfegyvernemi támadást úgy kellett Ukrajnának elkezdenie, hogy nem voltak meg hozzá az eszközei, tehát nem lehet úgy támadni a modern hadviselés szabályai szerint sem, hogy a légifülény nem az enyém, és nem volt az övék. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A másik pedig épp a nyugati segítség késlekedése miatt Oroszországnak fél éve volt arra, hogy beássa magát, és 3-4-5 védelmi vonalat létesített, amit nagyon nehéz átölni. És még egy dolog, hogy valóban fontos a tüzérség, és ez most azért látszik is, hogy Oroszország azért tud egy kicsit előre nyomulni, mert gyakorlatilag rommá lövi az ukrán védelmet, de az is igaz, hogy Oroszország nagyon sokat tanult ezzel alatt a két év alatt. Tehát ugye emlékszünk arra, hogy a háború elején elindítottak egy 50 kilométer hosszú hadoszlopot Kijev felé, kilőtték az elejét, a közepét, meg a végét, a többiek lementek a sárba, és az az 50 kilométeres hadoszlop úgy sem is ült meg, gyakorlatilag egy lövés nem adott le. Most az oroszok is kisebb csoportokba mennek, és tanulnak, tehát nincsenek ezek a nagy áttörési kísérletek, vagy nagyon ritkák, tehát Oroszország is sokkal mobilabbá vált a hadviselésben, tehát tulajdonképpen átvette azt a ukrán hadviselési módszert, amit Ukrajna részben a nyugattól tanult.
Az egyik ok, ami miatt a világon, mármint a nyugati világon végig hullámzott egy időben, a diadalérzet, hogy lám a nyugati technika, a szabadság, igény, az győz a középkorias, feudalisztikus rendszert továbbéltető, és hát rendkívül militarista világhatalmi szerepre törő Oroszországgal szemben. És ez a hullám, ami végig söpött valóban Magyarországon is, legalábbis hát a lakosság bizonyos részén, ez elfette azt, amiről te beszélsz, hogy ez kezdettől fogva egy probléma. De volt egy másik dolog, ami viszont nagyon lelkesítette az embereket, ez pedig az ukránok harckészsége, az a hát hogy mondjam, fanatizmus, amivel védték a hazájukat, ezt nyugodtan nevezhetjük egy újfajta ukrán nacionalizmusnak is, mert az. Csak hát itt az utóbbi időben Oroszországban is történtek dolgok. Mint kiderült, már 2016-ban Putyin létrehozta a Junármiát a Krimben, ez egy ilyen ifjúsági félkatonai szervezet, ahol a gyerekeket elkezdték fanatizálni. És hogy melyik fanatizmus a hatékonyabb, a hazavédő nacionalizmus, vagy pedig a militarista, az orosz szent eszmék nevében kinyilvánított fanatizmus, hát nagyon nehéz megmondani, de ez már Oroszországban az orosz katonák között jelen van, annál is inkább, mert ugye most már az óvodától kezdve, az iskolán, az egyetemen át Oroszországban mindenhol ez a agymosás és súlykolás megy, dobálnak ki állampolgári jogok tantárgyakat, történelmi tantárgyakat, és helyettük ott van a hogyan lesz újra világhatalom Oroszország, hogyan foglaltuk el a Krímet, hogyan győzünk Ukrajnában című úgynevezett tantárgyak. És hát mögötte ott az orosz pravoszláv egyház, amelyik áldását adja mindegyikre, és az, hogy te orosz vagy, vagyis magasabb rendű ember, hát ez a minimum, amit tanítanak neked. Szóval ez a fanatizmus, ez mennyire lehet sikeres az oroszoknál szerinted?
Ez a fanatizmus azért mindig megvolt. Tehát ugye volt egyfajta szovjet fanatizmus is, tehát a szovjet állampolgárok nagyon sokáig nagyon büszkék voltak arra, hogy ők a világ legnagyobb országa, a nagyhatalom, még akkor is.
És ők a homoszovjetikusnak a példányai.
Igen, és annak ellenére, hogy azért a fenekük kilógott a nadrágból, tehát már a szovjet vezetés időszakában is volt egyfajta ilyen törekvés, hogy egyfajta felsőbb rendűségérzést telepítsen a lakosságba. Ez Putyin alatt ugyanúgy megvan. És amit én nagyon szomorúnak tartok, hogy szemmel láthatóan az orosz lakosság már 2008-ban, tehát 16 évvel ezelőtt is tapsikolt a háborúknak, 2014-ben is, tehát az látni, hogy amikor Putyin és társaságának népszerűsége leáldozóban van, a 2008-2009 válság idején, aztán 2013-ban megint volt egy gazdasági válság, 2021-ben is volt egy válság, amikor Putyin népszerűsége attól ment le, hogy aláírta azt a nyugdíjtörvényt, amely gyakorlatilag nem engedi nyugdíjba a férfiakat, mert az átlag életkor alacsonyabb, mint a nyugdíjkorhatár, és lement Putyin népszerűsége. Mindig jött egy háború 2008-ban Grúzia ellen, 2014-ben volt a Krím, 2022-ben Ukrajna ellen a második háború, vagy az első háború folytatása, inkább ez. És minden három alkalommal Putyin népszerűsége, vagy az éppen akkor regnáló államfő, mert akkor Medvegyev volt az államfő, miniszterelnök Putyin volt, mind a kettőjük népszerűsége az egekbe szökött. Tehát ennek a területfoglalásnak, háborús győzelmeknek az orosz társadalomban mindig nagyon jelentős mozgósító hatása volt, és nagyon jól állapítottad meg sajnos az orosz ortodox egyháznak a szerepét, tehát megdöbbentő, hogy milyen szinten fanatizálja az ortodox egyház is, tehát Kirill pátriárkával az élen, akiről tudjuk, hogy azért egy háborús huszító.
Meg hát KGB ügynök volt,
hát szegényen. Az egész ortodox egyház, tehát az elődje is, tehát ez a megdöbbentő, hogy ennek ellenére az oroszok tulajdonképpen tisztában vannak, hogy az ortodox egyház volt tulajdonképpen KGB-sekből áll a vezetés, ennek ellenére bedőlnek, tudjuk azt, hogy a kispapokat, akik felemelik a szavukat a háborúján, azonnal száműzik az egyházból, tehát az orosz ortodox egyház rettetesen részt vesz ebben, és igen, tehát ugye előbb azt mondtam, hogy ez a fajta propaganda megvolt korábban is, de tényleg ez most sokkal erősebb, és félő az, hogy ennek tényleg nagyon rossz hatásai lesznek, és tényleg ez nem egy nemzetvédő, honvédő nacionalizmus, ez egy rasszista, agresszív nacionalizmus, és nem véletlen, hogy egyre inkább előkerül megint ez, hogy az ukránokat kisorosznak hívják, ami szintén már egyfajta
lenéző. Már egyáltalán létezőnek tekintik őket.
Igen.
Kerítsünk akkor most sort a te ukrán utadra vagy útjaidra, mert hiszen, hát én azt gondolom, hogy megbecsülhetetlen az a tudás, amit az ember a helyszínen szerez, akár egy kávéházban, akár egy kocsmában, akár egy hivatali irodában beszélgetve emberekkel, hogy tudnék, ők hogy látják az Ukrajnában működő és Zelenszky által uralt elnöki rendszernek a működését. Mennyire elégedettek a politikusaikkal, mennyire érzik, hogy vezetve vannak, mennyire gondolják azt, hogy eleget tesznek annak a feladatnak. Ugye Zelenszky nem volt nagyon népszerű 2022 előtt, mert hiszen nagyon keveset tett a korrupció ellen, vagy mondjuk kevésre volt képes, igazából nem tudta átszervezni az államszervezetet annyira, bár nagyon erőszakosnak mondták őt, de a csillaga 2022. február után emelkedett föl, teljesen jogosan, mondjuk nagyon sok nyugati vezető elkezdte gyűlölni, mert rettenetesen agresszív volt velük. Azt mondom, hogy Biden elnök mondta azt, hogy jó, most telefonál, én nem veszem föl, vegye föl más, én nem vagyok egy fegyverkereskedő, és Zelenszky azt üvölti a fülemben, hogy adjál még.
Igen.
Jó, de ez volt a dolga. Tehát mivel találkoztál, milyen volt a közhangulat?
Ugye mondtad azt, hogy nem volt túl népszerű. Kimondottan népszerűtlen volt. Tehát ugye 2019-ben megnyert az elnökválasztást Petro Poroshenko ellen, és ugye azt ígérte, hogy békét teremt Kelet-Ukrajnában, leszámol az oligarchák hatalmával és a korrupcióval. Ebből valóban semmit nem tett meg. Én egyébként szinte csodálom azt, hogy Oroszország elindította ezt a háborút, tehát hogyha nem indítja el a háborút, akkor a most esedékes elnökválasztáson biztos, hogy veszít vele Zelenszky, és valószínűleg egy olyan politikus váltotta volna föl, aki sokkal barátibb hangnemben beszélt volna Oroszországgal. Tehát ez számomra megint azt mutatja, hogy Oroszország rosszul mérte föl ezt a fajta, hogy mi történik Ukrajnában. 2022-ben tényleg az egekben szökött, és tényleg az első útjaim során tényleg láttam ezt a csillogó szemű vízunk Zelenszkyben, tehát bármit mondott, igaza volt, nagyon népszerű lett, az ellenzék gyakorlatilag egy pillanat alatt valóban eltűnt, tehát nem csak azért tűnt el az ellenzék, mert van cenzúra, mert akkor még nem is nagyon volt. Tehát akkor tényleg azt láttam, hogy nincs olyan ember, lehetett bárki, bármit gondol, ezzel a mondatával, hogy aki nem taxik el, hanem lőszer, ugye, amikor ki akarták menekíteni, ezzel gyakorlatilag megmentette az ukrán államot. Tehát én biztos vagyok abban, hogyha akkor elmenekül, tehát ott voltunk, amikor lövöldöztek már Kijev belvárosában az ilyen beszivárgó orosz alakulatok, pont a kormányzati negyedben. Tehát ez egy komoly bátorságról tett akkor tanúbizonyságot. Ha akkor elmenekül, akkor Ukrajnának biztos, hogy vége van. Tehát ezt meghálálták, elfogadták, tisztelték. Tényleg olyan ellenzékiekkel, korábban ellenzékiekkel beszélgettem, akik szintén Zelenszky pártyak voltak, vagy lettek. Ez a népszerűség még mindig él, de már megkopóban van. Tehát azért két dolog miatt csökken ez a népszerűség, ami még mindig bőven azért 50% fölött van, és bőven biztosak abban, hogy nem tudnak mást elképzelni. Tehát nincs pillanatban olyan politikus Ukrajnában, aki Zelenszky helyébe tudna lépni. Ugye népszerű Zsaluzni volt vezérkari főnök, főparancsnok, csak ő elment végül nagykövetnek Nagy-Britanniába, tehát ő kilépett a politikai életből, és szerintem nem fog visszatérni. Tehát még mindig ő a legnépszerűbb, de azt tudom, hogy a parlament népszerűsége az a békafenekénél van, a kormány népszerűsége is zuhanóban van, tehát megint kezdünk visszatérni ahhoz a múltbeli Ukrajnához, amikor az állami szerveknek nem túl nagy a népszerűsége.
Zelenszky, mit hánynak a szemükre?
A határozatlanságot, meg gyakorlatilag a kormánynak a működésen is látjuk, tehát hogyha kinyitunk bármiféle újságot, akkor Smihál miniszterelnökről szinte semmit nem olvasunk, hanem Zelenszkyről, tehát nem is nagyon tudnak róluk. A parlamentre azt hányják a személy, a parlament tagjainak, hogy ők korruptak, és ebben van igazság. Azt, hogy partalan vitákat folytatnak. Tehát ugye Zelenszky pillanatnyilag a Népszolgálói nevű párt élén van. Ők abszolút parlamenti többséget élveznek, az én forrásaim szerint, meg más források szerint is. Pillanatnyilag a parlamenti képviselők az ő pártjából szintén azon vannak, hogy amit lehet, azt ők begyűjtsék, anyagi hasznot, kapcsolati tőkét, mert nagyon biztosak abban, hogy bármikor lesz következő választás, ők személy szerint nem fognak se bekerülni a parlamentben, sem talán fel a jelöltek listájára sem, mert Zelenszky is tudja, hogy mi zajlik a pártjában. Tehát ezért népszerűtlen a parlament, ezért parlament, népszerűtlen a parlamenti képviselők tömege. Aztán érdemes beszélni az ellenzékről is, ami kezd azért valamennyire mocorogni, tehát Petro Poroshenko elég dicstelen módon szerintem némi orosz támogatással közvetve próbált agitálni Zelenszky ellen, de van egy Vakarchuk nevezetű, Holosz nevű párt élén, ő az egyetlen talán, aki felnőhet Zelenszky mellé, de még azért távol van, ő az önkénteseknek a főszervezője, egy nagyon karizmatikus személy, aki korábban is indult, de elmaradt Zelenszky mögött, ő az egyetlen talán, aki népszerű, és ugye azt is tudjuk, hogy most kellene elnökválasztásnak lennie, teljesen egyértelmű, hogy nem lesz, már régóta egyértelmű, hogy ilyen körülmények között nem lehet választást szervezni. Tehát én azt mondom, hogy az ukrán társadalom pillanatlag még mindig jelentős rész bízik Zelenszkyben, de ez a Zelenszky épp Zaluzsny leváltása, meg az, hogy elmaradnak a győzelmek, tehát ugye azért az elmúlt egy év nem az ukrán győzelmekről szól, ez mindenképpen rontja a közhangulatot. Az is rontja a közhangulatot, hogy a gazdaság azért ugye 2022-ben 30%-kal zuhant a GDP, tavaly leginkább stagnált, 1-2%-ra talán nőtt, de a gazdasági tevékenység lelassult, 5%-ról 20% fölé nőtt azoknak az aránya, akik valóban szegénységben élnek a Világbank meghatározása szerint, tehát az életszínvonal semmiképpen sem javult, sőt inkább romlott, és még egy dolog, ami fontos, hogy egyfajta ellentét kezd kialakulni a békésebb területek és a frontvonalak környékek között. Tehát ezt már Boszniában is megtapasztaltam, hogy a szarajevóiak tulajdonképpen utálták azokat, akik a békésebb területen éltek. Tehát ők azt mondták, hogy 4 éve itt minket már lőnek a szerbe, ti volt, azt se tudjátok, hogy háború van. Egy nagyon hasonló érzés kezd kialakulni Harkivban, Odesszában, hogy azt mondják a kijevieknek, hogy ti csak egy ilyen operett háborúban éltek, és tényleg ott kávéztok, és 2 hetenként van egy légiriadó, amire már fittyet sem hánytok, mi viszont... Tehát ez megint érezhető, és ez megint azért rágja a társadalom egységét.
Gondolom, hogy te oroszul beszélgettél. Igen. Velük, jó részt. És nyilván beszéltél oroszokkal is. Úgy értem, hogy orosz származásokkal, nem csak orosz anyanyelvűekkel, mert itt ugye lehet ukrán származású orosz anyanyelvű.
Itt minden van.
Minden van. És hát eddig ez különösebb problémát nem is okozott, és amennyire én tudom, a háború elindításakor sem, ugye akkor... Csak hát nem tudjuk, hogy igen, hogy mondjam, csak a propaganda nagyon sok irányú lehet, és amikor megjelentek azok a fotók, azok a diadalitas fotók a nyugati sajtóban Magyarországon is, hogy ott állt mondjuk bevásárló cekkerrel egy orosz származású, orosz anyanyelvű öregember, és ott jött valami orosz katona, és akkor az volt az aláírás, hogy mit keresel itt, fiam, menjél szépen haza. Mondta az egyik orosz a másiknak. Igen. És hát akkor ugye ez volt, hogy igen, annyira szemét módon folyik ez az egész dolog, hogy ebben az ukrajnai oroszok sem érdekeltek. Ez változott, vagy ez a szolidaritás még kitart?
Ez abszolút kitart, és szerintem ez a szolidaritás erősödik. Tehát Harkivban voltak érdekes beszélgetéseim, de akár Kijevben is. Tehát,
hogy jöttél ezekkel az emberekkel egyébként?
Rengeteget sétáltam, tehát például...
És leszólítottál embereket minden?
Hát egyrészt emberekhez is mentem, előre megbeszélt, de azok a kevésbé érdekesek, a leszólított emberek. Tehát az egyikkel, ugye én is kutyás vagyok, és láttam egy romok között kutyát sétáltató férfit ott Harkivban, tényleg a legszörnyűbb romok között, mentem hozzá, elkezdtem el beszélgetni, beszélgettem vele 8-10 percig oroszul, és föltettem azt a hülye kérdést, amit azért minden külföldi föltesz, hogy Harkiv közismerten orosz nyelvű város, rengeteg orosszal, hogy mi az, hogy nem álltatok oda az oroszok oldalára, és akkor az úriember fogta magát, és mondta, hogy ő csak azért beszélt oroszul, mert oroszul fordultam hozzá, egyébként ukrán, és utána elkezdett ukránul beszélni. Tehát ebben a városban is gyakorlatilag agresszor nyelvén oda megy egy külföldi, és simán szó nélkül beszél vele, és csak később derül ki. Aztán szintén a romok között, ugye van Harkivnak az a negyede, ami ilyen magas házakból áll, pont az orosz határ felé. Na, hát az rongyában van lőve, és ott vannak egyes házak, ahol már senki nem lakik, vannak, ahol egyes emeleteken laknak, és az ottani lakókkal beszélgettem, és ők azt mondták, hogy amikor fölhívták az Oroszországban élő rokonaikat, hogy mi a bánat történik itt, hogy ti lőttök minket, kétfajta reakció volt, hogy nem igaz, mi nem lövünk, a másik reakció azért lövünk, mert ti rohadt fasiszták vagytok. Tehát, és ezek, tehát rengeteg olyan orosz nyelvű ismerőse van Ukrajnában, aki egyszerűen nem tartja a kapcsolatot az oroszországi rokonaival, nem barátaival, rokonaival, mert azt tapasztalja, hogy ezek teljesen be vannak zombulva erre a Kreml álláspontra. Tehát azért mondom, hogy ez a fajta szakadék az orosz nyelvű ukránok, akár orosz származásút, magát részben orosznak tartó, tehát így nem lehet, tehát ezért nő ez az ellentét Oroszország és Ukrajna között, meg még egy dolog miatt, tehát ugye 2014-ben orosz kézre került, vagy a szakadár ukránok kezére került, de ez inkább orosz kéz, Donyeszk és Luhanszk város, és ezt egy kikiáltott népköztársaság. Tehát ezek, ahogy ezek működnek, ezt normális ember, ilyenben nem akar csatlakozni. Tehát ezek teljesen egyértelműen mafiállamok voltak, amit bűnözők és az orosz titkosszolgálatból jött emberek vezettek, semmiféle szabadság, egy ilyen jófajta, amíg az orosznál is diktatórikusabb rezsim épült ki. Ez most egy hülye hasonlat lesz, amit mondok. Ugye azt is tudjuk, hogy Lettországban, Észtországban is a lakosság harmada magát orosznak tartja. Azt is tudjuk, hogy a lettek és az észtek nem feltétlenül barátságosak az oroszul beszélőkkel, tehát elnyomják ezt a kisebbséget. Annak ellenére ezek az oroszok ott élnek Észtországban, eszük ágában nincsen Oroszországba visszamenni, annak ellenére, hogy jelentős részük putinista, tehát azért tudják, hogy Oroszország milyen.
Igen, de ha már fölhoztad, ugye a különbség szerintem az, hogy Ukrajnában nem volt igazi ellentét az oroszul beszélő ukránok, vagy ukránul beszélő ukránok és az orosz származású oroszul beszélők között.
Ezt nagyon jól mondod, mert ugye ez az egyik alapvető propaganda pont. Nem, de egy propaganda pont az, hogy itt üldözik az orosz nyelvet. Tehát ez nettó nem igaz. Tehát már csak azért sem, tehát én a háború előtt is sokat voltam Dnyepropetrovszkban, ezeknek nem tudtak ukránul. Tehát mi az, hogy üldözik az orosz nyelvet?
Hát mert jöttek olyan hírek, hogy nem árulják többé az orosz irodalmat, Tolsztojt, hogy Bulgakov házát átnevezik, hogy mondjuk Puskin szobrát ledöntik, és itt
de ez már csak a háború után volt, tehát vannak egyébként túlkapások, és ugye minden művésznek az életében lehet találni, József Attilának is vannak olyan versenyt, most nem idéznék a románokról, és Puskinnak is volt ilyen az ukránokról, de én tehát most már tényleg vannak olyan megnyilvánulások, amik szerintem teljesen fölöslegesek, mert azért amikor elmegy New Yorkba a Novaja Gazetának a főszerkesztője, akit zaklatnak otthon hazájában azért, mert kiáll az ukrajnai háború ellen, és akkor az ukrán újságírók le akarják parancsolni a színpadról, mert orosz, ez nem jó. De még mindig Harkivban is oroszul beszélnek az emberek.
Igen, de azért ne felejtsd el, hogy Szolovjov, aki az egyik legjobb orosz író, és persze már Németországban él, azt mondta, hogy az orosz szó toxikus lett. Ezt nem egy német mondta, hanem ő.
Igen, de ez abszolút igaz.
És hát ez ember érzi, igen. Nem arról van szó, hogy nem akarok többet egy Dosztojevszki könyvet a kezembe venni, de itt van az utcában egy orosz bolt. És az egyik kollégám bement oda, venni akart valamit, és kijött, és azt mondta, hogy tehát ezek mind putyinisták, és hát igazából a magyarokat nem is látják szívesen, a Budapesten élő oroszoknak van ezt csinálva, azóta én a lábam nem teszem be oda. Pedig hát mi van ott? Kvasz, meg szárított hal, meg izé, de semmi különös.
Én szégyellem magam, én ezért a bolt előtt most sétáltam el, és úgy döntöttem, hogy nem megyek be. De egyébként... Ez a közöttünk is egy vita, tehát a feleségem valószínűleg nálam befogadóbb, toleránsabb, és ő mindig azt mondja, hogy ha én teszek vagy egy megjegyzést az orosz hatalom, vagy akár Oroszországra, és hogy akkor gondoljak bele abba, hogy egyrészt diktatúra van, kettő, az nem igaz, hogy minden orosz ezt támogatját, gondoljak Navalnyira, és akkor vele is bajom van, mert
nem, persze, itt csak a bolt személyzetének a nézeteiről volt szó.
De tényleg van az, hogy minden orosz toxikussá válik, és ilyenkor az én ellenérvem az szokott lenni, hogy rendben van, van Navalny, van ellenzék, de mégiscsak az oroszok 90%-a igazoltan támogatja ezt a háborút, és hogyha minket Orbán Viktor miatt megvetnek külföldön, és ott is van azért magyarnak lenni is kezd egy kicsit toxikus lenni szerintem pár helyen, akkor az oroszoknak is meg kell érteniük, hogy ez toxikussá válik orosznak lenni.
Ha itt lenne a feleséged, akkor azt mondaná, hogy ne felejtsd el a gázai palesztinokat, akiknek biztos, hogy 70-80% a Hamaszra szavazott korábban, egy olyan szavazáson, ami se igazságosnak, se szabadnak nem volt nevezhető, és ahol folyamatosan a Hamasz legyilkolta például az ellenfeleit. Igen. És ahol csak a Hamasz ad munkát. Tehát ez egy másik vita, de nagyon, nagyon ide tartozik.
Abszolút, igen.
Van még egy másik dolog, amiről beszélnünk kell a belpolitikát illetően, hát éppen Zaluzsny kierőszakott távozása, mert ugye ezt Zelenszkij váltotta le, ezt az embert, a legnépszerűbb ukrán katonai vezetőt. Valószínűleg azért, mert a tavalyi nyári offenzíva nem sikerült, amiről, hát kérdés, hogy tehet-e Zaluzsny egyáltalán, de úgy tűnt, mintha Zelenszkij megpróbálná magáról elhárítani a felelősséget egy olyan ügyben, amiben szerintem ő is benne volt, tehát ő is nyomta, hogy legyen ez a offenzíva, induljon el. Persze mögöttük ott volt a nyugat, amelyik ezt elvárta tőlük.
Szerintem nagyobb felelősség terhel Zelenszkijt, mint Zaluzsnyit, tehát itt kétfajta logika csapott össze, és mind a két logikának igaza van. Tehát az egyik logika Zelenszkij logikája volt, az, hogy nekünk segítség kell, és akkor kapunk segítséget, hogyha győzünk. Ezért nyomta Bakhmut védelmét is, amit minden katonai stratégia azt mondta, hogy már rég ki kellett volna, onnan ki kellett volna vonulni, és nyomta ezt az ellentámadást is, akkor is, amikor már ott volt a négyszeres, ötszörös orosz védelmi vonal. Zaluzsnyi ezzel szemben vigyázni akart a katonáira, és valószínűleg ímmel ámmal ment ezzel a támadással, mert tudta azt, hogy ásóval, a kapával és a két ágyúval, repülőgépek nélkül ezt nem fogja tudni áttörni. Tehát És ugye volt is ez a híres, a leváltás előtt két hónappal megjelent a The Economist-ban ez a tanulmánya, hogy egy padhelyzet alakult ki, hogy mind a két hadsereg tökéletesen képes arra, hogy felmérje, megtalálja és megsemmisítse a másik támadó erőit, és egyik sem tud áttörni. Ez Zelenszkij fülében ez egy nagyon rossz mondat volt, mert pont ezt a fajta narratívát, hogy Ukrajna győzni tud, ezt semmisítette meg érvekkel sajnos. És még egy nagyon fontos dolog, hogy a leváltás, igen, tényleg el akarta magától tolni, először azt akarta, hogy Zaluzsnyi önként vonuljon el, de ez nagyon rosszul, az egész nagyon rosszul volt kivitelezve. Tehát ugye már régóta tudni lehetett, köszölte a diplomaták, hogy le fogja váltani Zaluzsnyit, a hivatalos propaganda szerint nem igaz. Tehát ez nekem olyan érzésem volt, mint amikor vigyázni akarunk a macskára, hogy ne fájni, és azért darabokban vágjuk le a farkát. Tehát ahelyett, hogy egy nap leváltotta volna, és lett volna egy ilyen hír, 10 napig húzódott ez a cirkusz, és ez biztos, hogy sokat ártott a népszerűségének.
És jött helyette valami? Új politika?
Nem, mert ő is tudja azt, hogy ez az igaz. Tehát most ugye arról beszél, és ebben sok az igazság, hogyha az amerikaiak nem adják meg ezt a 60 milliárdot, vagy most a NATO próbálkozik, vagy legalábbis Stoltenberg NATO főtitkár egy ilyen 100 milliárd eurós 5 évre szóló segédcsomaggal, hogyha ezt nem kap meg Ukrajna, akkor nem lesznek rakéták, nem lesznek zavaró berendezések, nem lesznek gránátok, és ezért nem marad más, mint visszavonulni. Tehát Zelenszkij is látja azt, hogy mik az opciók. Most ő sem beszél támadásról, tehát valóban rossz a helyzet, de ami még nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni, hogy én nem vagyok azért ennyire pessimista, mint amennyire most a beszélgetésünk alapján tűnhetünk mind a ketten. Tehát én soha nem arra gondoltam, hogy Oroszország ezt a háborút katonai szempontból fogja elveszteni, mert Oroszország valószínűleg nem tud elveszteni egy háborút Ukrajna ellen katonai szempontból, hanem pont a szankciók miatt, tehát azért ezek a szankciók, amit Oroszország ellen hoztak, ezek valóban hatnak. Igaz, hogy a GDP nem csökkent annyit Oroszországban, mint gondoltuk volna, hogy csökkenni fog, de amikor átáll gyakorlatilag egy hadigazdálkodásra álltak át, nem megy külföldi tőke, nem megy külföldi technológia, ez az ország ebbe hosszú távon bele fog pistulni, és az sem igaz, hogy az orosz lakosság ezt végtelenségig tűrni fogja. Tehát ha még el is foglal Ukrajnából teleteket, a szankcióknak nem lesz vége, vagy legalábbis bízom benne, tehát hosszú távon ez nem Oroszországmal már hajtja a vizet.
Korábban említetted a gazdaság megzuhanását, ami hát érthető, főleg a mezőgazdaságét, így az elaknásított területek, hiába a világ legjobb termőtalajai nem használhatók, főleg, hogy a tankok vonulgatnak a nem aknásított területeken, tehát ez így nehéz. Ráadásul egyébként nagyon korszerű, amennyire én tudom, mezőgazdasági technikák voltak itt, mert a földek egy része legalábbis művelésben nagy nyugati cégek kezében volt, tehát ők sokat fektettek be ebbe, most nem fektetnek be. De a kérdés, hogy az ukrán oligarchák, a nagyon gazdag emberek befektetnek-e az ukrán gazdaságba? Például a hadiiparba. Azt nagyon sokan megírták már, hogy a szovjet időszakban gyakorlatilag Ukrajna volt a Szovjetunió egyik legfőbb fegyvergyártó területe, ami most nem látszik.
Igen, tehát ugye valóban, tehát ott készültek a harcjárművek motorjai, repülőgép motorok, ugye a repülőgépek is épültek Ukrajnában, az Antonov például ugye ott volt, ez az Antonov 224-es, az amit ugye a legelején háborúnak szétlőttek. Ez egy nagyon fontos kérdés egyébként az oligarchák ügye, mert ugye beszéltünk arról is, hogy Zelenszkij az oligarchákkal való leszámolást ígérte, és ez nem történt meg, és a korrupció volt ennek az egyik következménye, és hogy a korrupció csökken, az viszont pont annak a következménye, hogy a háború óta, háború kezdete óta ezek az oligarchák jelentősen veszítettek a befolyásukból, tehát rengeteg vagyonuk volt Kelet-Ukrajnában, ami vagy megsemmisült, vagy orosz kézre került. Kolomoyszkij, Ihor Kolomoyszkij, aki valóban mentora volt Zelenszkijnek, az elvesztette ezt a státuszát. Tehát azt akarom kihozni, hogy az oligarchák vagyona jelentős mértékben lecsökkent, a szerepük is jelentős mértékben lecsökkent, tehát sokkal kevésbé fontosak most ők, mint akár 3 évvel ezelőtt voltak. a magántőke azért létezik, ők fektetnek, tehát nagyon gyorsan felüpül a drónépítés, de itt azért ez leginkább az egész fegyvergyártás, a katonai hadipar, ez állami ellenőrzés alatt van, és ezek jelentős azért nyugati pénzekből
és jönnek. Hát ezt nem lehet visszaforgatni a gazdaságban, mert nem. A lőszert azt ellővik.
Pontosan, és egyébként visszatérve az orosz gazdaságnak is ez a fő baja, hogy lehet, hogy a GDP nő 2%-kal, de amikor a GDP 20%-át a tankok és a lőszerek, amik két hét múlva már rozsdásodnak, az nem valódi GDP növekedés.
Igen, de valami egészen durva szám jött ki, azt hiszem, hogy egy olyan fél, egy évvel ezelőtt, hogy tudnék 70%-kal növelte meg Putyin a hadi kiadásokat.
Ez
az bőven, valami rettenetesen sok pénz.
Igen, és közben azt is tudjuk, hogy tehát ugye valóban valószínűleg igaz, hogy a GDP nőtt 2%-kal, de azt tudjuk, hogy 30%-kal kevesebb autó készül, hogy a gyógyszergyárak teljesítménye zuhant, tehát minden zuhan kivéve a hadipar, tehát ez egy nem egy egészséges gazdaság.
És hát a szovjet példa megmutatta, hogy mi ennek a vége. Csak igen. Hát nem tudjuk, hogy mikor.
Igen, és ugye megnyerte Putyin most ezt a kiváló elnök választást, aminél nagyobbat szerintem még nem csaltak. És ez azt mutatja, hogy ő 6 évig valóban hatalomban akar maradni, és az sem kizárt, hogy ugye még akár még 6 évig is, 30 után, tehát.
És marad vele szemben Zelenszkij, vagy van olyan kihívója, akire neki már figyelnie kell?
Pillanatlag nincs, tényleg egyedül ez a Vakarcsuk nevezetű énekes politikus önkéntes az, aki én érzem azt, hogy benne a szándék is megvan, de ő is azt mondja, hogy teljesen jogos, hogy ilyen körülmények között nem lehet sem elnökválasztást, sem parlamenti választást. Tehát pillanatilag nincs, és még egy fontos dolog, hogy ugye beszéltünk a cenzúráról, és én úgy érzem, hogy egy kicsit túl van már tolva a cenzúra. Tehát az a baj, hogy minden hatalom hajlamos élni a kezében lévő eszközökkel, és sok ellenzéki politikussal beszélek, akiről én tudom, hogy abszolút jó szándékúak, és azt is egyértelműen tartom, hogy rengeteg olyan vád hangzik ellenük, amik nem jogos. Tehát amikor gyakorlatilag orosz pártisággal vagy hazafiatlansággal vádoljuk őket azért, mert éppen bírálni melik Zelenszkij egyik intézkedését. Tehát ez egy nagyon veszélyes csapda, amiben minden egyébként normális ember bele tud sétálni, hogyha túl nagy a hatalma, azzal élni fog.
Köszönöm szépen, hát ideig tudtunk eljutni.
Én is köszönöm.
Aztán majd folytatjuk. Németh András, a HVG munkatársa volt velünk az elmúlt 51 percben. Selmeci János volt a műsor szerkesztője, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.